Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Emeljük fel a szívünket, testvérek, és imádkozzunk. Dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, drága mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked a te jóságodat és a te szeretetedet, amellyel naponta körülölelsz bennünket. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy neked gondod van a mi életünkre, neked gondod van a mi útjainkra. Hálás a szívünk, Urunk, ahogyan gondoskodsz rólunk. Megadod napról napra, amire szükségünk van. Megadod napról napra, amivel meg szeretnél bennünket gazdagítani. Mert hol lennénk mi, Urunk, ha te nem állnál mellettünk, ha te nem jönnél hozzánk közel, hogyha te nem vigasztalnál, nem bátorítanál, nem segítenél, nem ajándékoznál, nem adnád mindig azt, amire éppen leginkább szükségünk van. Ó, drága Istenünk, most a te ígédre van szükségünk. Kérünk téged, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által, és szólj hozzánk. Kérünk, hogy taníts bennünket a te ígéden keresztül. Kérünk ad, hogy a te ígéd szóljon hozzánk személyesen, hogy legyen ez a több ezer éves szöveg számunkra személyes és közvetlen üzenetté, amivel a mi életünk kiteljesedhet, boldogabb és megelégedettebb lehet. Ó, drága kegyelmes Urunk, kérünk Jézus Krisztus érdeméért, hallgass meg a mi imádságunkat, szólj hozzánk, és áld meg a te lelkeddel a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igét olvasom, testvérek, amint írva található a Prédikátor könyve 4. részének a 7. versétől a 12. verséig terjedő igeszakaszban. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Kedves testvéreim, biztosan többen olvastuk pár évvel ezelőtt az interneten vagy az újságokban, hogy egy ausztrál ápolónő, aki végstádiumú betegekkel foglalkozott, megpróbálta összegyűjteni, hogy mik azok a dolgok, amelyet a haldokló betegek megbántak az életük végén. Hogy mik azok a dolgok, amelyeket sajnálnak, hogyha még egyszer kezdhetnék, akkor talán másként csinálnának az ő életükben. És ezt egy könyvben is leírta, összesen 5 pontot említett, én a mai napon csak 2 szeretnék felemlíteni itt a testvérek előtt. Az egyik dolog volt, amit elsősorban férfiak mondtak a halálos ágyukon, az egyik az volt, hogy ha tehetnék, és azt megbánták, kevesebbet dolgoznának. Méghozzá ezt úgy értették, hogy azt tapasztalták meg, hogy annyira belemerültek a mindennapi munkába, annyira belemerültek a mindennapi fáradalmaikba, hogy észre se vették, és felnőttek a gyermekek. Nem tudtak ott lenni, amikor az ő gyermekükből egy felnőtt ember lett. Nem tudták végig kísérni az ő gyermekeiknek az útját, már csak azt vették észre, hogy felnőttek lettek. És a sok munka miatt nem foglalkoztak eleget az ő társukkal sem. A másik dolog, amit nagyon sajnáltak még, amit szeretnék elmondani, az pedig az volt, hogy nagyon sajnálták és megbánták, hogy elhanyagolták az ő barátaikat. Hogy szintén annyira maguk körül forogtak, és annyira belemerültek az ő életükbe, hogy megfeledkeztek az ő barátaikról. Olyan emberekről is, akik korábban fontosak voltak az ő számukra, sok szép közös emlékük volt, talán még segítségére is voltak egymásnak sok-sok dologban, de a feladat és a munka elsodorta őket egymástól. És nagyon sajnálták, hogy ilyen fontos barátságokat elveszítettek az ő életükből. Kedves testvérek, milyen szomorú az, amikor valaki csak a halálos ágyán jön rá arra, hogy az életben az igazán fontos és értékes dolgok, azok nem kézzel foghatóak. Milyen szomorú az, amikor valakinek a halálos ágyán kell rádöbbennie arra, hogy az igazán értékes dolgok hiányoztak valójában az ő életéből. Mert az igazán értékes és fontos dolgokat nem lehet lemérni, nem lehet megszámolni. Az van, az létezik, és boldogítja az embert. És egy ilyen nagyon fontos dolog az ember életébe az emberi kapcsolat. Az emberi kapcsolatok. A többi emberrel való kapcsolat. Mert ahogyan a Mózes első könyvében is olvasjuk, nem jó az embernek egyedül lenni. Az embernek az életéhez természetes módon hozzá tartoznak az emberi kapcsolatok. Abban találja meg önmagát. Nagyon fontosak a családi kapcsolatok, és az Isten terve és rendje szerint rendkívül fontos, mint alapvető emberi kapcsolat, a házasság. Milyen szomorú, amikor valaki csak az utolsó pillanatban döbben rá arra, hogy az élet igazi értelme és a célja akkor derül ki, vagy akkor éri el a maga tartalmát és célját egy élet, hogyha az emberi kapcsolatokra nézve történik. Hogy minden fáradozásnak, minden munkának úgy van értelme, ha azt valakire nézve végezzük. Hogyha van valaki, akiért fáradozhatunk, ha van valaki, akiért munkálkodhatunk, ha van valaki, akiért gyűjtögethetünk, akiért talán egy kicsit növelhetjük a bevételeinket. Mind-mind úgy nyeri el a célját, hogyha van valaki, akiért ezt tehetjük. A prédikátor egyenesen azt mondja, hogy hiába való az az élet, amely öncélú élet. A prédikátor egyenesen azt mondja, hogy hiába való az az élet, amely csak azért van, hogy csak dolgozzon, csak a gazdagságát növelje, csak a pénztárcáját gazdagítsa, csak minél több autója vagy háza legyen, és közben elnyomja magában az emberi kapcsolatokat, és háttérbe szorítja az ő családját, a szeretteit, akik őhozzá tartoznának. Azt mondja egyenesen az igénk, hogy az egy elhibázott élet. Olyan élet, amely nem ért el a célját. Mert az életnek értelmet és tartalmat az emberi kapcsolatok adnak. Még akkor is, ha sokszor nehezek, meg sokszor küzdeni kell, meg vannak nehéz időszakok. Mert vannak. De mégis értelme és célja annak az életnek van, ahol szerepet játszanak az emberi kapcsolatok is. Az igénk azt mondta, jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Hogyan boldogul jobban kettő, mint egy? Miért boldogul jobban kettő, mint egy? Hogyan magyarázható ez? Mi az egésznek a lényege? Erre is választ kaphatunk az igéből. Azt olvastuk először is a 10. versben. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Igen, érthetjük ezt szó szerint is. Érthetjük ezt úgy is, hogyha valaki elesik az utcán, jó, ha mellette még ott van valaki, akivel együtt sétált, vagy együtt ment az úton. Manapság sajnos gyakran hallok olyat, özvegyen maradt asszony testvérektől ott nálunk Tarcalon, hogy elmesélik azt, hogy rosszul lettek, egyedül voltak a lakásban, elestek, és egyszerűen nem bírtak felállni. Nem volt kinek szólni, nem volt kinek kiáltani. Amúgykor az egyik néni mesélte el, hogy órákba telt, mire oda vonszolta magát nagy nehezen egy székhez, amint fel tudta magát húzni, és nagy nehezen fel tudott rá ülni. De órákba telt, képzeljük el, órákon keresztül feküdt a földön, mert nem volt, aki felemelje. Hát milyen szomorú ezt hallani, milyen szomorú erről tudni. De a földre esni és mélyre esni nem csak így lehet betegség miatt, hanem sokszor az élet harcai közepette is. Igen, sokszor, sok-sok akadály van a mi életünkben, amiben olykor felbukunk. És bizonyára mindannyian éltük már át az életünk folyamán, hogy a földre estünk. Hogy azt éreztük, hogy hát innen nem lehet felkelni. Összetörten és összeomlottan próbáltuk volna tovább vonszolni magunkat, de nem nagyon akart sikerülni, nem ment. És milyen nagy ajándék volt ilyenkor, amikor ott volt mellettünk a mi párunk, a mi férjünk, vagy a mi feleségünk, aki odajött, és lelki értelemben a hónunk alá nyúlt és felemelt. És mondott talán egy-két bátorító szót, ami erőt adott a folytatáshoz. Bíztatott, hogy ne adjuk fel, hanem csak tessék tovább csinálni. Nem kell feladni. Milyen sokat jelenthet egy ilyen társ, aki odafigyel ránk, akinek fontos az életünk, aki nem tudja azt nézni, hogy mi a földön fetrengünk lelki értelemben, hanem segíteni akar rajtunk. Milyen nagy ajándéka az Istennek, hogyha ilyen valakit ad mellénk. Mennyi erőt lehet belőle meríteni, és már milyen jó az a tudat is, hogy van mellettem valaki, aki miatt érdemes felkelni. Mert sok ember ezen keseredik el. Minek? Minek keljek fel? Minek jöjjek fel ebből a mélységből? Hát nincs senkim. És milyen jó, amikor van egy megértő, szerető társunk, akire ha ránézünk, azt mondjuk, igen, érte érdemes. Igen, érdemes kitartani, érdemes küzdeni, és milyen jó, hogy még segít is ebben. Milyen nagy ajándék lehet ez a mi számunkra, testvérek, ha van valaki, aki kész és hajlandó oda lépni mellénk. És hagyd tegyek fel személyes kérdést is, testvérek. Azt kérdezem, hogy te odaállsz-e a te társad mellé, amikor ő összetörik, amikor ő padlóra kerül. Odaállsz-e lelki értelemben, és kész vagy-e felemelni, felbátorítani és megerősíteni őt. Betöltöd-e ezt a feladatodat, hogy valóban sok szép gyümölcse legyen a ti házasságotoknak. És tudatosan kérdezem így, hogy nem azt kérdezem, hogy téged van-e, aki felemeljen, hanem tudatosan kérdezem, hogy te, a te párodat kész vagy-e felemelni? Kész vagy-e bátorítani? Kész vagy-e a hóna alá nyúlni és felemelni? Vagy akár testi értelemben, amikor beteg, amikor fáradt, amikor nem tud felkelni az ágyából, oda mész-e és segítesz-e neki, amiben tudsz? Milyen fontos feladat. Milyen fontos küldetés, hogy nem mindig azt nézzük, hogy rajtunk segít-e valaki, hanem mi segítünk-e a mi párunknak, a mi társunknak. Azt mondja még az igénk, épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Persze érthetjük ezt testi értelemben is. Valóban testi értelemben is jó érzés, amikor az ember átfagy, és jó oda bújni a párja mellé, egy kicsit testi értelemben is felmelegedni. Ez is hozzátartozik természetes módon az élethez. De lelki értelemben. Mert bizonyára mindannyian átéltük már azt, hogy végeztük a munkánkat. Hazajöttünk a munkahelyünkről, vagy csak végigmentünk az utcán, hazaértünk, és azt éreztük, hogy lelkileg átfagytunk. Lelkileg lemerevettünk, lelassultunk, mert annyi hideget kaptunk mindenfelől. Egy-egy rossz szóban, innen-onnan érkező türelmetlenségben, vagy bántásban, vagy a munkahelyen valamelyik munkatársunknak a könyöklésében, ahogy próbált előre jutni, és önzően csak magára gondolt. Sokszor azt érzi az ember, hogy átfagy a szíve és átfagy a lelke. Mert annyi gyűlöletet, annyi haragot tapasztalunk, ami lelassít bennünket, ami tönkretesz bennünket. És valahogy olyanná válunk néha mi is, testvérek, mint télen a fák. Ugye jön a hideg, lehullaltják a lombokat, ott maradnak csak a fák magukban, levelek, virágok, gyümölcsök nélkül. Mert a hideg miatt vannak, de gyümölcsöt úgy nem tudnak hozni. És amikor jön a meleg, akkor kezdenek rügyezni a fák, megjelennek a virágok, idővel gyümölcsöt érlel a fa, és olyan gyönyörűséges, és olyan jó arról a fáról enni. És így van ez a mi életünkben is. Jó melegséget kapni. És mondjuk tovább, hogy ez a melegség, ez legyen a szeretet. Minden embernek szüksége van arra, hogy szeretetet kapjon. Mert valóban átéljük azt annyiszor, hogy amikor szeretetet kapunk, mintha megelevenednénk. Mintha új erőre kapnánk. Hogy tovább induljunk, hogy végezzük a feladatainkat. Ugye minden férfi embernek szüksége van természetesen a szeretetre. De sokszor az asszony, leány testvéreken lehet igazán észrevenni, hogyha ők szerelmesek, vagy nagyon szeretnek valakit, vagy érzik, hogy őket nagyon szereti valaki. Mert szinte kicserélődnek. Szinte meg lehet látni egy nőn, hogy őt szeretik-e igazán. Mert sokkal nyugodtabb, sokkal kiegyensúlyozottabb, és teljesen kivirul, mint hogyha a kicsi bimbóból kinyílna egy gyönyörű virág. Ezt teszi a szeretet. A férfiakkal is, de a nőkkel talán még inkább. Mindannyiunknak szükségünk van erre a szeretetre, erre a melegségre, hogy éljünk, hogy azt érezzük, hogy érdemes fárazni, érdemes munkálkodni, érdemes élni az életünket, és érdemes ellátni azt a küldetést, ami ránk bizatott. És amikor ilyen melegséget kapunk, így felolvadunk, új lendületet kap az élet. És akkor valóban szép eredményeket lehet elérni. És nem azért, mert négy kéz dolgozik kettő helyett, hanem azért, mert megtelik erővel az a kapcsolat. És hogy kérdezzem, testvérem, megint csak őszintén kérem, hogy válaszolj és válaszoljatok magatokban, hogy mellettetek nem vacog-e valaki. A te párod, a te társad nem vacog-e melletted, hogy hazajön összefagyva, vajon megkapja azt a lelki melegséget, azt a szeretetet, amiből újra erőt és lendületet kaphatna. És megint csak nem azt kérdezem, hogy téged mennyire szeretnek, hanem azt, hogy te mennyire szeretsz. Mennyi szeretettel indulsz el a te társad felé? Adsz-e anélkül, hogy várnál? Adsz-e úgy, hogy lehet, hogy te nem is kapsz túl sokat? De kész vagy-e a te szeretetedből adni akkor is, ha nem mindig azt kapod vissza, vagy lehet, hogy épp zsörtölődő is a párod, mert rossz napja volt. Kész vagy-e szeretni akkor is, és úgy is. Nem fázik-e melletted? Milyen az ő élete? Hogy látod? Milyen erővel végzi az ő munkáit? Az ő otthoni feladatait, vagy az épp a munkahelyére hogy indul? Mit tudsz róla leolvasni? Nem vacog? Szereted-e igazán? Felmelegíted-e az ő szívét? Felolvasztod-e az ő szívét a te szereteteddel, a te ragaszkodásoddal? És a végső, amit itt mond még az igénk, ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. Persze ezt is érthetjük szó szerint is. Igen, talán még az utcán is nagyobb bátorsággal megyünk végig, hogyha ketten megyünk azon az úton. Igen, mert ha támadásért, vagy bárki bármi rosszat akar velünk szembe, akkor jó, hogy ott állunk egymás mellett. De lelki értelemben is több támadás ér bennünket. Szintén a bánások, gúnyolódások, tolakodások, rosszindulatú pletykák, megszólások. Sokszor érezzük azt, hogy vannak emberek, akik alá szeretnének nekünk tenni, tönkre akarják tenni az életünket. Hazugságokat találnak ki rólunk. Érnek bennünket támadások. És milyen nagy dolog, amikor azt érezzük, hogy úgy tűnik, mintha már mindenki és minden össze szövetkezett volna ellenünk. De valaki van, aki mellettünk áll. Milyen nagy ajándék, amikor azt érezzük, hogy hátulról támogatnak bennünket. Hogy van valaki, aki minden helyzetben hűségesen kitart mellettünk. Segíti a mi küzdelmeinket és a mi harcainkat. Aki miatt érdemes kitartani. Milyen sokat jelent az, amikor azt érezzük, hogy van valaki, akiben biztos, hogy megbízhatunk. Hogy bárki jön ellenünk, bármi jön ellenünk, de rá mindig számíthatunk. Milyen nagy ajándék, amikor van otthon valaki, aki ilyen támogatást nyújt a mi számunkra, akiről tudhatjuk, hogy kellő bizalmunk lehet felé, mert ő biztos, hogy mellettünk fog állni. Milyen nagy ajándék ez az örökkévaló Istennek. És milyen jó az, hogyha akár betegség ér, betegségbeli támadás ér bennünket, és tudjuk, valaki ott áll akkor is. Nem azt mondja, hogy most már küzdjél a magad bajával, a magad betegségével, én megyek tovább, hanem küzd a betegséggel velünk. Jön egyik orvostól a másikig, ha kell, akkor ápol otthon. Milyen nagy dolog, milyen nagy ajándék, és még a gyógyuláshoz is több erőt ad. Amikor tudom, hogy valakinek fontos vagyok, amikor tudom, hogy valaki ott áll mellettem és segít. És újra csak hagyj kérdezzem személyesen, kedves testvérek, hogy milyen hűséggel kitartunk-e a mi társunk mellett. Kiállunk-e mellette mindig minden helyzetben? Bármi éri. Bármi megy keresztül. Tudhatja-e, hogy mi mindig mellette fogunk állni? Hogy mi mindig az ő igazságát képviseljük, hogy ránk mindig számíthat. Tudja-e a te párod rólad, hogy te mindig mellette állsz? És valóban, ha az ember ezeket a dolgokat komolyan veszi, és eszerint próbálja élni az ő életét, akkor valóban jobban boldogul kettő, mint egy. Valóban rengeteg erő meríthető az ilyen küzdelmekből, az ilyen kitartásokból egymásért. És az is igaz, amit olykor lehet hallani, ugye, hogy minden sikeres férfi mögött ugye áll egy sikeres nő. És bizonnyal ez igaz fordítva is. Mert támogatják, mert erősítik egymást. És valóban szép gyümölcse van az ő közös életüknek. És még egyszer mondom, nem azért, mert négy kéz, hanem azért, mert ez a négy kéz ez egymásért fáradozik, és egymásért munkálkodik. És amit végig gondoljuk, talán így felötölt bennünk, hogy nem mindig sikerül ez. Nem mindig érzem, hogy annyi gyümölcse lenne a mi közös életünknek, mint amit én szeretnék. Én mindent megteszek, de sokszor győzedelmeskedik rajtam az önzőség. Mert alapvetően minden ember önző. Hiába szeretnénk ezt szépíteni. Alapvetőleg mindannyian elsősorban saját magunkra szeretünk figyelni. És hányszor előfordul, amikor kimondjuk azt is, talán még utólag szégyeljük is magunkat, hogy azt mondjuk, hogy minek emeljem a másikat, amikor magamat is alig bírom tartani. Tartsa ő magát. Megvan az én magam küzdelme. Miért kelljen még helyette is küzdjek? Vagy néha kimondjuk azt, hogy szeressen előbb ő. Majd, ha ő szeret, majd, ha ő odadóan szeret, majd én is szeretem őt ugyanannyira. És elkezdjük így patika mérlegen kiszámolni, hogy te ennyire szeretsz engem, akkor én is pontosan annyira foglak, nem jobban, pont annyira. Melyikünk az, aki még nem esett bele ebbe a hibába, ebbe a bűnbe, hogy győzött az önzőség? Szeretem annyira, amennyire ő szeret engem, de nem jobban. És hányszor előfordul, hogy mit küzdjek én az ő bajaival, vagy az ő támadóival, amikor az én küzdelmeimben is alig bírok megállni. Amikor engem is annyi támadás, annyi baj ér napról napra. És hányszor látjuk, testvérek, hogy győzedelmeskedik az önzés, és hányan választanak inkább külön utakat. Ahelyett, hogy küzdenének együtt, egymásért, inkább feladják. Inkább mennek a saját útjaikon, inkább járják a saját ösvényeiket, mert győz az önzőség. Lehet-e segítség? Hol lehet segítséget találni? Hova kiállhat ilyenkor az ember? Honnan várhat segítséget? Az igénk azt mondta, hogy a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Mi ez, vagy ki ez a harmadik fonál? Ez a harmadik fonál az Úr Jézus Krisztus. Az ő személye az, amely igazán meg tud erősíteni párkapcsolatokat és közös életeket. Az Úr Jézus Krisztus tud ebben a helyzetben igazán segíteni, és igazán kiutat mutatni. Mert az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatban lehet megtanulni, hogy hogyan kell együtt élni. Mert aki ismeri Krisztust, az átéli napról napra a csodát. Az napról napra átéli az, hogy Krisztus feltétel nélkül, mérlegelés nélkül jön felénk és keres bennünket. Sokszor az embert szinte még össze is töri, amikor szembesül azzal, hogy én csak lázadoztam az Úr Jézussal szemben, hogy miért engem ér ez vagy az, miért kell, miért rám róvad ezt a nehéz terhet. Miért kell nekem itt botladozni, miért kellett elesni, miért én, miért nekem jutott ez a nehéz teher, vagy ez a nagy akadály. Lázadozunk az Úr Jézus ellen, és ő meg láthatatlanul a hónunk alá nyúl, és felemel, és megerősíti a mi lábunkat. Nem azt mondja, hogy na tessék, most vitatkoztál velem, majd ha lenyugszol, akkor segítek, hanem jön a csendben. Jön a csendben, megerősít, felemel, és úgy indít tovább. Akkor megvan fagyva a szívünk, a lelkünk, szeretetre vágyódunk, és szintén csak lázadozunk Krisztus ellen, és ő bőséggel, mérték nélkül kezdi ránk önteni az ő szeretetét. Nem ellenkezik, nem mond semmit nekünk, hanem csak jön az ő szeretetével. És mutat a Golgotára, nem szeretlek, nézzél fel a keresztre. Hát az életemet adtam oda, érted, az én szeretetem odáig tartott. Mit vitatkozol még? És átéljük a mindennapokban, amikor már átfagyna a lelkünk, hogy Krisztus átölel és átmelegít az ő szeretetével. és lehet tovább menni, és lehet tovább indulni. Hogy amikor megvannak a mindennapi harcaink, és érezzük, gyengék és erőtlenek vagyunk, akkor odaáll mellénk, és azt mondja, na, menjünk együtt. És amikor azt érezzük, hogy ott áll mellettünk Krisztus, akkor azt is érezzük, hogy itt nem lehet veszíteni. Mert ő mindennél nagyobb és hatalmasabb. Odaáll mellénk és megerősít. És valóban hányszor feltör a mi ajkunkról is, ugye Pál apostolnak a kiáltása, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? És valóban így van. Ki lehet ellenünk, hogyha Krisztus mellettünk áll, és a mi segítségünkre van. És amikor az ember ezeket a csodákat átéli, akkor megváltozik az embertársak iránt való kapcsolat is. A társa iránt való kapcsolat is. Mert amit kapott az Úrtól, azt szeretné továbbadni. Mert már annyi szeretettel van feltöltve, hogy ezt ki kell árasztani a másik felé. Ki kell árasztani. Amikor rájön arra az ember, hogy milyen bűnös volt, és az Úr mégis szerette, és rádöbben arra, hogy mi mindent bocsátott nekem Krisztus, és hol van ez ahhoz képest, amit én felhánytorgatok az én társamnak. Talán egy icike-picike apró dolog, mert olyan apróságokon összetudunk veszni a társunkkal, ezt én is alázatos szívvel vallom a testvérek előtt, olyan kicsi apró dolgok kellenek, hogy megharagudjunk egymásra. És ilyenkor jusson eszünkbe, Krisztus miért bocsátott meg nekünk? Mennyit bocsátott meg? Hol van ez ahhoz képest? Ezt vagy azt nem csinálta meg, és már haragszunk. Jusson eszünkbe. Krisztus sokkal többet megbocsátott nekünk. Nem mérlegelt. Nem számítgatott. Csak egyszerűen szeretett és szeret bennünket. És az ember, amikor erre rádöbben, akkor egészen másként kezeli az ő párját, az ő kapcsolatukat, a segítségben, a szeretetben, az odafigyelésben, a felemelésben. Amikor ott van Krisztus, jelen van egy házasságban, a dolgok a helyükre kerülnek. Minden más megvilágításba kerül, új nézőpontba kerül, a helyes nézőpontba. Ahol ő megy egy házaspárral, ott valóban fel lehet töltődni, ott hidak épülnek ki, akkor Krisztusban eltűnnek a feszültségek, a távolságok eltűnhetnek, közelebb lehet egymáshoz kerülni, egészen átformálja az ember szívét, életét, gondolatait. Mi tehát a kulcs? Hogyan lehet kikerülni ebből az önzés körforgásából? Úgy, ha Krisztust is behívjuk a mi házasságunkba. Ha ő is jelen van, és vele megyünk végig az úton, és olyan jó, hogy ő ezt kész megtenni velünk. Hogy hordozzon, vigyen az ő tenyerén. Kedves testvérek, tehát az emberi életet széppé és tartalmassá a nehézségek ellenére is, de az emberi kapcsolatok tehetik. Ezért néha küzdeni kell, ezért néha igenis harcolni kell, nem megy ez mindig magától. Ami rajtunk áll, nekünk meg kell tenni felemelésben, odafordulásban, szeretetben. És van egy segítségünk is, az Úr Jézus Krisztus, mert ő az, aki nélkülözhetetlen minden házasságból. És hogyha ő közel jön, hogyha ő jelen van, akkor az ő jelenlétében házasságunk, társunkkal való közös életünk kiteljesedhet, és az ő jelenlétében pontosan olyanná válhat, amilyenné az örökkévaló Isten azt eltervezte. Amen. Örökkévaló Úrunk, drága mennyi édesatyánk, a Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy te szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy megerősítettél abban, hogy te végtelen szeretettel szeretsz bennünket, hogy a te szeretetedben elmentél egészen a Golgotai keresztig, hogy ott számunkra nyilvánvalóvá lehet, hogy milyen a te szereteted, és milyen szeretetre bátorítasz bennünket is. Köszönjük, hogy ebből a szeretetből élhetünk. Köszönjük, hogy te nem számítgatsz, hanem te csak öntöd ránk a te szereteted. Köszönjük, hogy amikor kell, akkor te felemelsz bennünket, ha kell, akkor mellénk állsz, de rád mindig számíthatunk. És köszönjük, hogy ez mint egy példa lehet a mi számunkra, hogy hogyan éljünk a mi házaspárunkkal. Köszönjük, hogy példa is lehet, és erőt is meríthetünk belőle. Segíts nekünk abban, hogy te veled és te általad élhessünk a házaspárunkkal, akit te ajándékba adtál nekünk. Mert hisszük, Urunk, hogy te adtad a mi házaspárunkat nekünk. Köszönjük, Urunk, akit nekünk adtál évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt. Köszönjük az eddig együtt töltött éveket és évtizedeket. Köszönjük akkor is, Urunk, ha már esetleg nem lehet mellettünk, mert már elszólítottad őt. De köszönjük a rajta keresztül kapott áldásokat. Add, hogy soha ne felejtsük, hogy a házaspárunk egy ajándék te tőled, és ezzel a tisztelettel, ezzel a szeretettel tudjuk őt mindig fogadni. Kérünk, segíts nekünk, és adj nekünk kitartást, hogyha kell, akkor tudjunk küzdeni, tudjunk harcolni a közös életünkért. Adj kitartást hozzá, és kérünk, Urunk, te légy az, aki bőségesen megajándékozod a mi közös életünket. Kérünk, segíts abban, hogy Krisztusban kiteljesedhessen a mi házasságunk és a mi közös életünk. Örökké való Úrunk, a te nevedre szálljon dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Most mondjuk el együtt felhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és vegyük az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek Isten megáldó közössége maradjon mindnyájunkon. Amen.
Egy bizonyságtétel fog most következni, szintén Tarcalról, a Petromán házaspár fog bizonyságot tenni arról, hogy Isten hogyan munkálkodott az ő életükben, az ő házasságukban. És mielőtt túl sokat elmondanék, átadom nekik a szót, Isten hozta közöttünk őket.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm testvéreinket. Mikor megkaptuk ezt a felkérést a mai alkalomra, kicsit elszorult a szívünk. Most arról kell nektek számot adnunk, hogy hogyan hívtuk be az életünkbe az Úr Jézus Krisztust, hogyan munkálkodik bennünk, hogyan szabadított meg abból a mélységből, ahol mi eljutottunk. Mielőtt erről beszélnék, néhány kitérőt azért hadd mondjak el. Ma délelőtt Sárospatakon jártunk istentiszteleten. A házassághete alkalmából most Sárospatakon volt az országos megnyitó ünnepség, és mi is szerettünk volna ezen legalább egyszer részt venni. Nagyon örülünk, és hálásak vagyunk, hogy megadta az Úr, hogy ott lehettünk. Nem kalandoztak el a gondolataim, de azért eszembe jutott néhány olyan gondolatot a Isten tiszteleten, hogy körbenéztem, teltház volt, azt el kell mondanom, hogy nagyon sok egyedülálló, nagyon sok özvegy volt, kevés férfit láttam, ez általában jellemző legtöbb gyülekezetre. És eszembe jutott az is, hogy most ezen a héten sokat fogunk hallani a házasságról. A házasság intézményéről, Isten hogyan alkotta meg, mit vár tőlünk. Már régen túljutottunk azon, hogy azt mondjuk, hogy a házasságunk magánügy. Tudjuk, hogy ez nem így van, mert Isten azért alkotott bennünket, hogy az ő dicsőségét hirdessük a házasságunkkal is. Őt szolgáljuk, és őt keressük a házasságunkban. Engedjétek meg, hogy egy igehelyet azért felolvassak. Péter első leveléből a 4. rész 8. versétől. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Hadd mutatkozzunk be, én Petromán István vagyok, Tarcalról, feleségem Erzsike. 40 éves házasok leszünk a nyáron, ha az Úr megadja, hogy elérjük. Bízunk benne, reményünk van rá. 40 évvel ezelőtt református szertartás szerint Tarcalon kötöttünk házasságot, és nagyon sokáig csak ennyi volt az életünkben, az Úr Jézus Krisztusból. Diplomát szereztünk, dolgoztunk, építkeztünk, családot alapítottunk, egy gyermekünk született, most lesz 30 éves a nyáron, a házasságunkból. Keveset voltunk templomban. Évente néhány alkalommal, kimondottan a nagy ünnepeken, meg még néhányszor. Nem volt az életünkben jelen, nem hívtuk az Úr Jézus Krisztus. Hogy ott állt mellettünk, csak mi nem láttuk. Hajtottunk, kialakult közöttünk egy családi munkamegosztás, ez az én feladatom, ez a te feladatod, ez a gyereknevelés, ez a pénzkeresés. Éltük, ahogy körülöttünk nagyon sokan mások. Nem is vettük észre, hogy világiak szerint nem lógtunk ki a sorból, ha lehet ilyen fogalmazással élni. De ezzel együtt jött az is, hogy nem éltünk lelki életet, nem voltak sok közös élményeink, ami az Úrhoz kötött volna bennünket, és el is romlott a kapcsolatunk. Nekem lett egy házasságon kívüli kapcsolatom, ami elég sokáig tartott. Kezdtem kimaradozni, hazudozni, elhanyagoltam a családomat, és a bűnnek a természetét, hogy ő sötétben akar maradni, rejtőzködik. Én is bujkálni kezdtem. Titkolóztam, de nincs semmi titok. Előbb-utóbb minden nap világra kerül, és eljött az az idő is, amikor szint kellett vallanom. Sejtette már a kedves feleségem, hogy nagy bajok vannak körülöttünk, és nem az következett, mint a legtöbb házasságban, hogy elváltunk, hanem összeborultunk, sírtunk, és hosszú idő után először elővettük az énekeskönyvet és a Bibliát. Sokat énekeltünk. Keresett bennünket az Úr, és hallottuk. De még ez kevés volt ahhoz, hogy kikerüljünk a mélységből, a bűnből. Kellett hozzá az, hogy egy hosszú úton keresztül eljussunk oda, hogy elfogadjuk az ő kegyelmét, a szeretetét. Nem én kerestem ki a lehetőséget, hanem a hitvesem. Ő azért felkutatta, hogy súgta neki az Úr lelke, hogy hol keressük a megoldást. Nem a világban, nem pszichiáternél, hanem az Úr emberénél. De erről talán inkább te beszélj egy kicsit.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, bár én nagy örömmel készültem ide, mert akit szeretünk, arról olyan jó beszélni. És az Úr Jézus tényleg nagyon szeretjük, és tényleg bárkinek bármikor jó róla beszélni, mint hogy meg is kaptuk az igében, hogy bármikor legyetek készek számot adni a bennetek lévő reménységről. Folytatom akkor a rögös utunkat. Hát igen, éltünk, úgy, mint sokan mások körülöttünk, és azt hittük, hogy ha másoknak jó, meg ha jó volt 10-20-30 évig, akkor még már ezt a hátralevő kis időt majd csak kibírjuk. De az Úrnak más volt a terve, nem azt akarta, hogy majd csak kibírjuk sok gyötrelem meg kín között, hanem meg akarta mutatni, hogy miért is alkotta meg a házasságot, és hogy miért is ő lett az én párom, és én miért lettem az övé. És amikor kitudódott a hitvesemnek a hűtlensége, akkor érdekes módon nem düroham fogott el engem, hát teljesen összetörtem az Úr előtt. És ahogy gondolkozunk, vagy meg sokat olvasunk, hogy meg kell üresíteni magunkat, én azt hiszem, hogy akkor tényleg megüresítettem magamat, mert semmi más nem volt bennem, csak hogy csak Isten tud segíteni, és senki más. És nem is akarok sem a magam kútfejéből, sem emberektől várni segítséget, és nem beállni a sorba most már, hogy na majd elválunk, mivel ez a szokás, meg ez a rendje, módja a világ szerint. Összetörtem, és Istenhez fordultam. És valóban most már tudom, hogy az ő szent lelke volt, aki vezetett és mondta, hogy mit kell. Mert én megkérdeztem az Úrtól, hogy Uram, mit tegyek? És az Úr mondta, semmit se tégy, csak szeresd. És olyan érdekes volt, hogy nem kérdeztem vissza az Úrtól, hogy Uram, de hát hogyan, hogy lehet ilyen helyzetbe szeretni? Eszembe se jutott ilyen. Biztos, hogy elfogadtam az Úrnak ezt a ajánlatát, úgymond, hogy semmit ne tégy, csak szeresd, és rábíztam, hogy majd ő fog segíteni ebben a szeretetben engem. És így találtunk a Bibliai Házasság Gondozó Szövetséghez, a Pálhegyi Feri bácsihoz, biztos ismerik a testvérek is az ő nevét. Ez 2005-ben volt először, amikor elkerültünk Pilis Csabára egy ilyen házaspári csendes hétre. Hát aztán ott olyan, mintha nem is ebben az országban, vagy talán nem is ezen a földön éltünk volna, egy olyan helyre kerültünk, hát ott volt Isten. Ott ismertük meg az Úr Jézus Krisztust. És ott fogadtuk őt el 2005-ben. Aztán azt hittük, hogy már sinen vagyunk, csak azt nem hozták ott a tudomásunkra, hogy vigyázzunk, mert amikor az ember átadja az életét Krisztusnak, akkor még nagyobb erővel támad a sátán. Hát ezt megtapasztaltuk, ezt a hatalmas erőt, amivel támadott a sátán. Úgyhogy Pilis Csaba ide vagy oda, az Úr Jézus Krisztus elfogadása ide vagy oda, így kell, hogy mondjam, sokkal mélyebbre kerültünk, de ez kellett nekünk. És hálás vagyok az Istennek, hogy még mélyebbre vitte a kapcsolatunkat. Aztán másik éven szintén elmentünk ennek a Bibliai Házassággondozó Szolgálatnak egy csendes hetére nyáron, azt a hiban volt, ahol tulajdonképpen ott történt meg az, hogy az Isten egybe szerkesztett minket. Érdekes, ezt idézőjelbe teszem, mert ugye minden olyan érdekes, meg olyan véletlen, ahogy mondjuk, de minden csak idézőjelbe, mert semmi sem véletlen. Benne volt az Isten tervébe. Pilis Csabán is, meg Tahiba is, akkor ünnepeltük a házassági évfordulónkat, véletlenül, pont azon a héten. Azóta más héten vannak az alkalmak, valószínű, hogy más házaspároknak van szüksége pont arra az időpontokra. És amikor ott voltunk Tahiban, a házassági évfordulónk reggelén, azzal a céllal nyitottam ki a Bibliát, mert még mindig bennem volt, hogy nem biztos, hogy ez az Isten akarata. Annyira görcsösen kerestem az Isten akaratát 2 év alatt, mikor már megismertem őt, hogy tényleg görcsösen, pedig olyan sok jelet adott, hogy de igen, ez az én akaratom, nem csak az enyém. Én attól féltem, hogy ez csak az én akaratom, hogy mi együtt maradjunk. És akkor az ige, ez 2006. július 27-én, a Józsué első könyvéből volt, hogy megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, és én veled leszek, bármerre is mégy. Hát ez volt a drága Úr Jézusnak a úgymond nász ajándéka a számunkra. Ekkor szerkesztett minket egybe valóba a megváltó Krisztusunk, és utána már hiába támadt a sátán. Az a hármas fonal akkor fonódott körénk, ott a hiba, és az tart meg mindeddig minket együtt. És nagy csodákat éltünk meg azóta már együtt. És örülök neki, hogy vannak itt fiatalabbak is, meg vannak itt férfiak és hölgyek is, és biztos házaspárok, meg házasság előtt állók is. Azt szeretném még elmondani, hogy a Bibliai Házassággondozó Szolgálatba mi is beléptünk. Ilyen nagy kegyelme az Isten, hogy még minket is felhasznál. És alkalmassá tesz arra, alkalmassá tett erre is, hogy itt most előttetek őróla beszéljünk. alkalmasát tett arra, hogy elvégezzünk egy házaspári csoportvezetőképzést, és otthon Tarcalon is van egy kis házaspári csoportunk, már most harmadik éve. Ha úgy érdekes most, hogy úgy visszagondoltam, mert mostanában nem tettünk bizonyságot, és most, ahogy visszagondoltam ezekre az elmúlt dolgokra, és hogy honnan, hová jutottunk, hát csak csodálkozni tudok. Egy hatalmas Istenünk van, és neki semmi sem lehetetlen. Még abból a mélységből, kocsolyából minket is ki tudott emelni. Sálás a szívem, hogy neki tudunk szolgálni más házaspárok felé. Mert kell, hogy az ember foglalkozzon a házasságával. Sajnos mi 30 év után jöttünk rá erre. Nagy butaság volt, hogy csak akkor. Pedig elmondtuk a református fogadalomtételt, házassági fogadalomtételt. Azt hiszem, hogy egy vallás sem tudja úgy kifejezni Isten akaratát a házassággal kapcsolatban, mint a mi református fogadalomtételünk. Akkor mi azt ott elmondtuk, de nem maradt nyomtalanul. Tehát nem csak egy elmondott szöveg volt, bár soha nem jutott eszembe 30 éven keresztül. Aztán, amikor megtörtént velünk ez a szörnyű baj, akkor eszembe jutott, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, holtodiglan, holtomiglan. És ezek nagyon komoly szavak, de nem csak szavak, ennek nagyon komoly jelentése van. És ha mi ezt komolyan vesszük, akkor az Úristen úgy megáldja a házasságot, hogy tényleg boldoggá leszünk. De csak ő vele. Nélküle mi sem tudtunk, mások sem tudnak, csak kín, meg gyötrelem, meg hazugság, meg bántások. Vannak olyan házasságok, világi házasságok legalábbis, ami így kívülről jónak látszik, de hogy a lélekben mi van, az csak Isten tudja meg, meg azok a házaspárok. Tehát érdemes Istenhez fordulni, mert csak ő tudja megújítani az ember életét. Mi nekünk megújította a házasságunkat, megújította, hát erős kőszikla arapra tette elő, és azóta is erősít. Nagyon sok tanítást hallunk, meg a bibliai házassággondozó szolgálat keretében is, meg hát itt van a Bibliánk, ebben minden le van írva, nem kell nekünk különösebben máshoz fordulnunk. Tehát egybeszerkesztett az Isten, és csak ő tud egybeszerkeszteni. És érdemes a házasságra időt szánni, energiát szánni, mert nem megy magától. Az csak döcög, elakad, széthull. Magától nem megy. Csak isteni segítséggel megy, de amit nekünk meg kell tenni, azt nekünk kell megtenni. És olyan jó volt, hogy most felolvasta a hitvesem ezt a szeretet igét, mert tényleg az a legfontosabb. Ez a szeretet, ez nem érzelem. Nekem még azt is megadta a mennyei atyám, hogy másodszor is szerelmes lettem a hitvesembe, akkor, mikor ez a dolog történt, és éreztem, hogy fáj. De valahol olvastam, hogy a szeretet nem fáj. Akkor mondom, Uram, hát én nem szeretem, hát nekem annyira fáj. És sok-sok időnek kellett eltenni, még rájöttem, hogy a szeretet tényleg nem fáj. Ami nekem fájt, az a viszonzatlan szerelem volt. Mert ugye hát a szerelem az érzés, ami múlik, mert elmúlik egy idő után. És a szeretet a legfontosabb, amit naponta gyakorolnunk kell a házastársunk felé. Tettekkel kell szeretni, tettekkel, szavakkal. És tényleg áldozni kell a házasságra, hogy úgy működjön, ahogy azt az Úr előre megtervezte, meg megalkotta. De abban teljesedik ki egy férfi és egy nő élete valóban a házasságban. És amikor rendeződött a házastársi kapcsolatunk, akkor szépen rendeződött a többi emberekkel való viszonyom is. És ez mind az Úr Jézusnak a munkája volt. És áldom őt most is azért, hogy nem hagyott minket elveszni. Nem engedte, hogy mi is, úgy, mint sok-sok száz házas pár, meg sok-sok ezer meghaljon. Mert azzal, hogy meghal a házasság, nem csak a házasság hal meg, meghal egy kicsit a férje, feleség és a gyerekek is. Keresni kell az Istent, hogy segítsen, mert mindenkinek segít, még nekünk is segített. Köszönöm szépen.
Én még egy kicsit visszaveszem a szót azért, mert van még tartozásom, amit el szeretnék mondani. Az első nagyon meglepő dolog az volt, mikor elkerültünk ezekre a házassággondozói hetekre, hogy nem is a házasságról volt szó, hanem Istenről. Az volt a célja kimondottan, hogy Istenhez közelebb vigyen bennünket, és ha rendeződött a kapcsolatunk az Istennel, egymással is jó lesz a kapcsolatunk, és ez nagyon begyött. Ez nagyon így van, mert a mi magunk erejéből nem tudtuk. Nem is tudtuk volna soha helyrehozni az életünket, de újjászült bennünket az Úr Jézus Krisztus, adta nekünk a Szent Lelkét, és nem tudjuk elégszer megköszönni, hogy az övéi lehetünk, ő a mi megváltunk. Áldjuk és magasztaljuk azóta is az életünkkel, a munkánkkal, és szeretnénk a házasságunkkal is példát mutatni az utánunk jövő generációknak, a gyerekeknek, fiataloknak, akik körülöttünk élnek a munkahelyünkön és a lakóhelyünkön. Szétnéztem itt, és már előtt találkoztam egy régi kollégámmal, aki még a 70-es években a kohászatban dolgoztam, Gábor testvérünkkel, és a Prédikátorok könyvéből felolvasott verse rögtön eszembe jutott, hogy volt egy közös kohász múltunk, és ott én számtalanszor láttam ilyen elhajított, kiselejtezett drótköteleket, amik a darukról, emelőkről, egyebekről lekerültek. Ha valaki látott már ilyet, hogy szét van rojtosodva, el van gyengülve, azt már az emberek eldobják. Hallottunk a hármas fonáról. A mi fonalunk az régen elszakadt, az Úr Jézus tartott bennünket, de ő nem dobott el. Ő megtartott. Köszönjük neki, Úr. Áldás.